Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi.
Mai témánk pedig a náci kincsek lesznek. És hát maga az elnevezés is kicsit csalóka talán, hiszen a náci kincsek alatt legtöbbször nem a nácik pénzét, aranyát értjük, hanem azokat az összelopott vagyontárgyakat, műveket, amik valójában nem is az övéjük volt, hanem zsidó családoktól, magántulajdonosoktól vagy múzeumoktól lopták el. Úgyhogy ebben az adásban is ebben az értelemben fogjuk használni a náci kincsek kifejezést. Nagyon népszerű a téma nyilvánvalóan. Ha meghalljuk ezt a két szót, hogy náci meg kincs, akkor rögtön már mindenki mindenféle összeesküvés elméletekben kezd el gondolkozni, és hát nyilván sokakat is érdekel valószínűleg ez a téma. Így nem is véletlen az, hogy a History Channelen van is egy ilyen című műsor, sorozat, aminek náci műkincsvadászok a címe.
Pár éve a hírekben volt a lengyelországi titkos páncélvonat. Címlapon jelent meg a lengyel aranyvonat esete, sőt hetekig cikkeztek erről az esetről. Onnan indult az egész, hogy két műkincsvadász bejelentett, hogy megtalálták az elveszett náci aranyvonatot egy betemetett alagútban. És ez hatalmas szenzáció volt, ami egyébként az eltűnt náci kincsek kapcsán igencsak gyakori. Körülbelül 10 évente valaki megjelenik egy nagy felfedezéssel, aztán kiderül, hogy hát így valóban felfedezette valamit, vagy sem. Itt a lengyel esetben végül nem lett semmi, és nem találták meg a helyszínen a vonatot, de utána, miután ezt bejelentették, azért elég sokan keresték.
Igen, és pár éve szintén a Monuments Men műkincsvadászok című film is látható volt a moziban, ami ezt a témát dolgozta fel. Akit érdekel, mindenképpen nézze meg, de jó tudni róla, hogy összességében egy ilyen közepesre sikerült filmről van szó. Véleményem szerint túl sok mindent akartak bele tenni egy filmbe, így egy kicsit keszekusza lett, viszont híres színészek játszanak benne. Beszélgetni fogunk még ezek mellett a Führer elveszett lovairól, ami egy igazán szenzációs történet.
És a magyar koronáról is szó esik. Ugye ezzel kapcsolatban már készítettünk egy podcast adást, ami a 48-as szabadságharc utáni időszakot mutatja be, hogy mi történt a koronával. Ugye nagyon kalandos volt a koronának a története, és a második világháború alatt is különböző viszontagságai voltak a koronának. Egy külön podcastet is megérne egyébként ez a téma, és tervezzük is, hogy egyszer majd készítünk egy adást erről. Most csak annyit szeretnénk ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a koronát, mint műkincset, sokan szokták külföldi körökben a náci kincsekhez sorolni, és ez nem véletlen, hiszen a magyarországi német megszállást követően a korona valóban veszélyben volt, és gyakorlatilag inkább tartozott már a náci befolyás alá. Szálasi magával vitte a magyar határa, és megpróbálta kimenekíteni az országból. A hős koronaőrök viszont ezt megakadályozták, trükkös úton is némi szerencsével sikerült elérniük, hogy végül Ausztriában ne az oroszok, hanem az amerikaiak kezére kerüljön a korona.
A történet ott kezdődik, hogy Hitlernek 1936 óta volt egy hatalmas álma, mégpedig az, hogy Berlin egy megújult világváros legyen Germánia néven, melynek majd mindenki csodájára járhat. Albert Speer neve sokaknak ismerősen csenghet, Ő volt Hitler személyes építésze, akivel együtt szőtték terveiket. Ha rákerestek az interneten, nagyon sok mindent lehet találni ebben a témában. Talán a legérdekesebb egy új Volkshalle, azaz Kapitólium építése lett volna, aminek mérete többszöröse lehetett volna az amerikai parlamentnek.
Hitler a művészeteket egyáltalán nem vetette meg, sőt kifejezetten nagy rajongó volt, ami annak is köszönhető, hogy a pályája elején ő festőként is dolgozott, és megpróbálkozott felvételt nyerni a Bécsi Művészeti Egyetemre. Amikor 1938-ban Olaszországban járt, szövetségesénél, Mussolininál, akkor órákat töltött el a híres firenzei Uffizi Múzeumban. Természetesen Hitlernek nem tetszett minden, a modern művészetekkel nem tudott mit kezdeni, így például Picasso-t és a modern kortársait mind üldözte, erről majd később még szó esik majd.
Hitler az Anschluss követően, amikor bekebelezték Ausztriát, maga is meglátogatta szülővárosát és régi otthonát, Linzet. Itt született meg benne a döntés, hogy ez a város legyen Európa új kulturális fellegvára, a város átépítésével és egy hatalmas múzeum létrehozásával, ami a Führer Múzeum névre hallgatott volna, és aminek nem lett volna párja a földön.
Nyilvánvalóan egy ilyen múzeum megtöltésére rengeteg műemlékre volt szüksége, úgyhogy elkezdődött a műkincsek elkobzása a külföldi múzeumokból és a zsidó családoktól. Ez a folyamat egészen a háború végéig folytatódott. A Führer természetesen nem felkészületlenül vágott bele a lopásokba, hanem a háború előtti években már ügynököket küldött külföldi országokba, hogy felmérjék, hogy milyen értékes műkincseket lehet majd az egyes múzeumokba begyűjteni, amikor már tervei szerint meghódítja ezeket az országokat. A múzeum megtöltése mellett egy másik célja is volt a kincsek elrablásának, a német fegyverarzenált és ipari fejlődést a háború alatt is biztosítani kellett valamiből, így az ellopott aranyok és kincsek másik funkciója az volt, hogy a harmadik birodalomnak bevételt pénzt biztosítson a fegyvereinek a beszerzésére.
Itt érdemes megállni egy pillanatra és beszélni egy kicsit a svájci bankokról, ugyanis nekik is van közük a harmadik birodalom pénzügyeihez, nem is akármilyen. Egyrészről ott vannak azok a zsidó származású emberek, akik svájci bankokban tartották a pénzüket, és a világháború alatt életüket veszítették. Az ő leszármazottjaik 60 éven keresztül semmilyen formában nem juthattak hozzá rokonaik vagyonához egy svájci törvény miatt. 1934-ben titoktartási törvényt hozott az ország, melynek értelmében a jogos leszármazottak csak akkor kaphatták vissza őseik vagyonát, ha az elhunytak hivatalos halotti okiratait be tudták mutatni, ám a bankárok jól tudták, hogy aki Auschwitzban egy gázkamrában halt meg, annak nemigen lesznek majd ilyen hivatalos papírjai.
Ennek az ügynek már született egy megoldása a 90-es évek végén, amikor létrehoztak egy alapot, amiben részben kárpótlást nyújtottak a követelést benyújtóknak. Azóta már más lehetőségek is vannak az eredeti vagyonok visszaszerzésére. Szóval a zsidók a háború után nem voltak jó helyzetben, de arról is érdemes említést tenni, hogy 1934-ben hoztak egy olyan törvényt Németországban, ami tiltotta a vagyon bármilyen formában való külföldre szállítását, vagyis nem lehetett bankszámlát nyitni Svájcban, sőt, ezért halálbüntetés is járt. A civil ruhás gestapósok volt, hogy bementek egy bankba Svájcban, és a gyanús zsidó emberek nevében megpróbáltak betenni pénzt a bankba, és hogyha ugye nem ütköztek akadályba, és a bankár nem szólt semmit, és engedte, hogy betegyék a pénzt, akkor ez bizonyíték volt arra, hogy az illetőnek van Svájcban bankszámlája.
Hát és ugye ez alapján már el is tudták ítélni.
Igen.
Ez egy ilyen elég undorító eljárásnak tűnik. A másik aspektusa a svájci bankügyeknek a nem magánkézben lévő számlákra vonatkozott, hanem azokra a számlákra és vagyonra, ami magánkézben volt és ellopta a német állam, vagy egy-egy ember, és aztán tette be a svájci bankokba. Ezeknek az értéke mai árfolyamon több 10 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ezeken kívül maga a svájci frank léte is nagyon fontos volt a németeknek a II. Világháború alatt. Nem véletlenül nem szállták meg az országot, habár erre is voltak tervek. 1936-ig a svájci frank volt a világ egyetlen szabadon átváltató pénzeme, ami azt eredményezte, hogy a harmadik birodalom nagy mennyiségben vásárolt belőle, úgy, hogy arannyal fizetett cserébe. Tehát ők fogták a összelopott aranyakat, átmentek Svájcba, és ezt svájci frankra váltották, majd az így megszerzett svájci frankkal pedig már a semleges országokkal tudtak kereskedni, és nyersanyagokat beszerezni.
Hát igen, és ez nyilvánvaló tény, hogy a németek az aranyjuk egy részét magánkézből rabolták el, zsidóktól vagy más internált lakosoktól. A svájci bankok pedig sosem kérdezősködtek arról, hogy mégis honnan jön az arany. És erről, így a svájci bankok hozzáállásáról tökéletesen tanúskodik az egyik bank biztonsági őre, aki nyilvánosságra hozta, hogy látta megsemmisíteni a vészkorszakra vonatkozó dokumentumokat, és felhívta a figyelmet a létezésükre.
Igen, tehát azokat a dokumentumokat, amik azoknak a zsidóknak a adatait tartalmazta, akik a világháború előtt tettek oda be pénzt, és ezt semmisítették meg.
Ja, ne látszódjon, hogy kié volt.
Így van, igen.
Hát igen, és emiatt a nyilvánosságra hozás miatt elveszítette a biztonsági őr az állását, és életveszélyes fenyegetéseket kapott, végül pedig el kellett hagyni az országot, és az Egyesült Államokban telepedett le. Tehát ezek alapján nyilván sok kritika írja a Svájcot a II. Világháború kapcsán, és hogyha őszintén akarunk lenni, akkor azért ez nem alaptalan. Egyes elméletek szerint a háborúnak a hossza is lehetett volna rövidebb, hogyha a svájci bankok nem járulnak hozzá a német vagyon beváltására, hiszen akkor nem lett volna pénzük fegyverkezni.
Hát valószínűleg lett volna más forrásokból, de jóval kevesebb. De ez egy érdekes aspektusa a II. Világháborúnak. Ha a német kincsekről és vagyonról beszélünk, érdemes szót ejtenünk egy kicsit a helyzet magyar vonatkozásáról is. Ugyanis a bevezetőben említett vonatnak volt egy magyar párja is, ami aranyvonat néven futott, és a magyarországi nemzeti vagyon egy jó részét szállította külföldre. Magyarországon az 1944-ben hatalomra kerülő nyilasok készítették fel a vonatot, azzal a céllal, hogy kimenekítsék az ország vagyonát, és majd abból finanszírozzák a nácik németországi ellentámadását.
A szerelvény 1945. január 23-áig a nyugati határszéleken fekvő Fertőbogoz környékén állomásozott, majd innen fokozatosan haladt nyugati irányba a német birodalom területén, a szovjet frontvonaltól biztonságos távolságban. A vonaton ott volt a Magyar Nemzeti Bank teljes arany és valuta tartaléka, számos múzeumi kincs, mint például a Korvinák, illetve a magyarországi zsidóság kifosztásából származó hatalmas vagyon, ékszerek, drágakövek és sok más értékes tárgy.
A vonat 77 vagonból áll, ami hihetetlenül hosszú. Gyerekkoromban én többször szórakoztam a testvéreimmel azzal, hogy megszámoltuk, hogy egy-egy tehervonat vagonjainak száma mennyi, és én úgy emlékszem, hogy ilyen 40-45 körül volt a rekord, tehát ennek megfelelően ez a 77 vagon, ez egy elképesztő szám.
Hát biztos, ja, nagyon hosszú vonat.
A kincs mennyiségét csak becsülni lehet, de úgy gondolják, hogy a mai árfolyamon nagyjából ilyen 1200-1500 milliárd forintról lehetett szó. A vonat egy ideig a Tauern alagútban rejtőzött, majd 45 májusában találkozott az amerikai hadsereggel, akik lefoglalták a talált hadizsákmányt.
Mark Clark, az Ausztriát megszálló amerikai hadsereg főparancsnoka úgy vélte, hogy az aranyvonat által szállított kincsek tulajdonosait nem lehet meghatározni, ezért azok visszaadása sem lehetséges Magyarország számára. Ez szolgáltatta a jogalapot arra, hogy később a vonaton szállított vagyon egy részét az Egyesült Államok háborús költségeinek enyhítésére használhassák fel. A magyarországi zsidók elvallottak 1945 végén, Nyárádi Miklós pénzügyminiszter pedig a következő év nyarán Berlinben próbálta rábírni az amerikaiakat az aranyvonat kincseinek visszaadására. aminek következtében a Nemzeti Bank vagyonának egy része visszakerült Budapestre. Viszont a műkincsek kapcsán nem sikerült elérni semmit, az amerikaiak még attól is elzárkóztak, hogy szakértők vizsgálhassák meg a talált értékeket. Végül 1948-ban egy New Yorki árverésen az amerikaiak eladták a vagyontárgyak egy jó részét, a maradék műtárgy egy része Ausztriába került, mondván, hogy ez is a hadikárpótlás része. Az aranyvonat sorsa és a benne rejtőző egykori vagyon a mai napig vizsgálat tárgya, a régi birtokosok és utódaik pedig még most is küzdenek azért, hogy felderítsék és visszaszerezzék jogos tulajdonukat. Ezzel kapcsolatban amúgy láttunk egyszer egy nagyon jó filmet az Andrissal, még hát egy körülbelül 4-5 éve talán. Az volt a cím, egy hölgy aranyban, és egy Klimt festményt próbált meg valaki visszaszerezni. És igazából ez egy igaz történet alapján készült a film, ha jól emlékszem, és egy nagyon-nagyon jó film, nekem nagyon tetszett, moziba láttuk.
Igen, tehát ezt a témát dolgozza fel, hogy ő a németek miatt elkobozták azt a híres festményt, ami egy család tulajdonában volt, és gyakorlatilag ez szerintem ez 21. század legelején próbálta meg visszaszerezni az illető azt, ami a családjának a jogos tulajdona volt, de egy iszonyatosan bonyolult procedúra keretében.
Igen, úgyhogy ezt a filmet amúgy én tudom ajánlani.
És ha már filmeknél tartunk, akkor beszéljünk a Monuments Man-ről, aminek a magyar címe Műkincsvadászok, de én inkább a Monuments Man kifejezést fogom itt használni, annak ellenére, hogy magyarok vagyunk, de mert ez szerintem egy kicsit találóbb, a Műkincsvadászok inkább egy, nem is tudom, ilyen...
Ilyen banditák, vagy nem tudom, ilyesült a szemről.
Igen, egy ilyen cowboy film, vagy nem tudom. Az elhangzottak kapcsán már látjuk, hogy miért tartotta fontosnak az amerikai hadsereg egy olyan csapat felállítását, ami azon dolgozott, hogy a műkincsek eltűnését megakadályozza, az eldugott műkincseket pedig felkutassa, és jobb esetben visszajutassa majd háború után eredeti tulajdonosaiknak, vagy azoknak a múzeumoknak, templomoknak, ahonnan elvitték. Ahogy omlott össze a német hadigépezet, és egyre több helyen kellett visszavonulniuk a harmadik birodalom katonáinak, azzal együtt megindult egy műkincs áramlás is az ország belseje felé. Ami értékes és mozgatható volt, azt a visszavonulás során teherautókra vagy vonatra rakták, és úgy szállították el Németország belseje felé.
Az értéktárgyak transportálása Nagy-Britanniában sem volt ismeretlen. Az angliai légicsata és London bombázása következtében a britek jobbnak látták műkincseik egy részét teherautóra tenni és Walesbe szállítani. Van egy levelezés még a háború elejéről, ahol a Párizsi Művészeti Múzeum vezetője megírta a szövetségeseknek, hogy jobb, ha ők is felkészülnek a művészeti értékeik biztonságos helyre szállítására, hiszen bármi megtörténhet. Ő maga sem gondolta, hogy olyan rövid idő alatt lerohanják Franciaországot, hogy még a műremekeket sincs idő kimenekíteni az országból.
Az angolokat nem érte egyébként felkészületlenül a National Gallery kiürítésének az ötlete, hiszen már 1938 óta próbáltak egy biztonságosabb helyet keresni a műtárgyaknak, ha a háború veszélybe sodorná biztonságukat. 1940-ben az is felmerült, hogy esetleg Kanadába szállítsák a múzeum tárgyait, viszont erről Churchill hallani sem akart. Egyébként ezt többen azért is kritizálták ezt az ötletet, mert az jó ötlet, hogy kimenekítik az országból, de hogyha hajón kell vinni ugye Kanadába az árut.
Persze, akkor elsülyezhet, hogy
így van, igen.
Elsülyeztik, igen.
Végül egy walesi kőbányában rejtették el a kincseket, ami jó ötletnek bizonyult, mivel a Trafalgar Square-t 9-szer érte bombatámadás a háború során, és a múzeum is találatot kapott.
Térjünk vissza a Monuments Man témakörre, azaz azokra az amerikaiakra, akik több ezer kincset sikeresen mentettek meg a világháború alatt. Kik is voltak ők? Többnyire középkorú emberek, akik különböző múzeumokban dolgoztak, kurátorok voltak, vagy művészettörténészek. A szervezet igazán akkor lendült bele a komoly munkába, amikor 1944 elején felismerték azt, hogy nem lesz jó vége annak, hogyha a németek begyűjtenek minden kincset, és a birodalom belseje felé menekítik. Ezen felül még volt két fontos szempont. Az egyik, hogy az amerikai hadsereg nem vette figyelembe mindenhol a művészetek fontosságát, és nem egy híres művészeti alkotás semmisült meg az amerikai támadások és bombázások alatt.
Ezek közül kiemelnénk Monte Cassinót, azt a kolostort, amit még maga Szent Benedek alapított 529-ben, és egy hegy tetején állt. Nem egy kis kolostort kell elképzelni, hanem egy több ezer négyzetméteres komplexumot, amit az amerikaiak porig bombáztak, és ha rákerestek az interneten Monte Cassino képeire, akkor nagyon szomorú látvány fogad titeket. Egyébként nyilván nem Hobartból bombázták le az amerikaiak, hanem azért, mert német csapatok befészkelték magukat oda, és gyakorlatilag egy erődítményé változott így az épület. A másik híres művészeti alkotás Leonardo da Vinci utolsó vacsora című festménye, ami Milánóban van kiállítva még ma is. A templomot, ahol tartották, bombatalálat érte, beszakadt a mennyezet, és a hozzátartozó épületek jó része megsemmisült, de csodával határos módon a festmény sértetlen maradt.
Mivel egyre több alkotást fenyegetett a veszély, hogy baj éri a háborúban, így a művészetekre specializálódott egységet bevetették, és ezentúl bizonyos tagjék már a hadi szintéren tevékenykedtek. A küldetés egyik alapkoncepciója az volt, hogy akár eltörölhetsz egy generációnyi embert is a föld színéről, és földig rombolhatod az otthonaikat, mégis valahogy képesek lesznek visszajönni az életbe, és lesz jövőjük. De ha eltörlik a művészeti sikereiket, mindazt, amit elértek, és a történelmüket, akkor olyan, mintha sose léteztek volna. Hát érdekes elmélet. Ahogy vonultak előre a szövetséges csapatok, úgy szorult a hurok a németek körül. Az értékes kincseket próbálták az ország belsejébe szállítani, illetve elrejteni. Az egyik híres raktár a Neuschwanstein kastély volt, ahonnan 49 vagon kincs került elő. Egyébként nekem most így eszembe jutott valami így az előző gondolattal kapcsolatban, hogy mondtak, hogy az emberek ugye eltűnnek, de hogyha a művészetet eltöröd, hogy ugye Közel-Keleten ugye rengeteg olyan ókori épület van, amit ugye például akár az elmúlt 10 évben semmisítettek meg mondjuk az iszlám állam terroristái, és hogy ezekről mindig nagyon rossz volt így olvasni, tehát hogy kb. Nyilván nem tervezek Szíriába utazni sosem, de hogy azért maga tudod, hogy egy ókori templomot mondjuk porig rombolnak, az így fájdalmas.
Főleg, hogy ugye abból a korból szinte csak ez van meg ezekről a kultúrákról, tehát nincsenek írásos emlékek, tehát amit építettek, az még áll, ennyit tudunk róluk, ha az eltűnik, akkor ennyi volt.
Hát igen, úgyhogy amúgy tényleg ebben így van valami ebben a gondolatban, hogy igenis vigyázni kell ezekre a műalkotásokra, mert hát így kicsit az identitásunk, a kultúránk része.
A genti szárnyas oltár Van Eyck munkája is a németek kezébe került. A belgák a háború elején is féltették már ezt a remek művet, és fel is készítették a szállításra, csak hogy a végcél a Vatikán lett volna, azonban az olaszok is hamar beléptek a háborúba a németek oldalán, így már nem lehetett kimenekíteni az oltárképet. A másik híres Belgiumban kiállított alkotás a Brugesi Madonna szobor, mely Michelangelo egyetlen munkája, ami már élete során elkerült Itáliából, és ezért is érdekes. És azért is érdekes, mivel korát meghaladva nem egy olyan Mária ábrázolás, ahol kezében ringatja a kisfiát, hanem gyakorlatilag mellett áll a fiú, úgyhogy Mária nem is a fiúra tekint. Egyesek szerint ez egyébként azért lehetséges, mivel Michelangelo ezt a szobrot egy el nem készült oltárhoz készítette, ahol Mária valószínűleg a hívekre figyelt volna. A németek a szobrot matracok közé tették, tekerték, és egy vörös keresztes terautón elszállították az országból.
Mindkét hírességet az Altausee melletti osztrák bányában rejtették el a németek. Ahogy haladt előre a szövetséges támadás, egyre világosabb lett, hogy a műkincsek jó részét bányákban kezdték elrejteni a németek. A helyzetet csak nehezítette az úgynevezett Nero Decree, azaz a Nero rendelet, amelyet Hitler 1945-ben hozott meg. Ennek az volt a lényege, hogy mindent semmisítsenek meg, ami ellenséges kézre juthat, nehogy abból a szövetségeseknek előnye származzon. Ez a rendelet kiterjedt mindenre, kommunikációs vezetékekre, az élelmiszeripar épületeire, hidakra, járművekre, sőt, ezekkel együtt a bányákra is. Tehát a műkincsvadászoknak rendkívül kevés idő állt a rendelkezésükre megkeresni a tárgyakat, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy az oroszok is nagy sebességgel vonultak előre, nyugati irányba, és nekik is voltak műtárgyakra a szakosodott szakaszuk. Azzal a különbséggel, hogy ők nem tervezték visszajutatni a kincseket a jogos tulajdonosaiknak, hanem azt hadizsákmányként szállították volna Oroszországba.
Végül az oltárképet, a Madonna szobrot és sok ezer más értékes műtárgyat megtalálták az osztrák bányákban, arról nem is beszélve, hogy a merkerszi sóbányákban rábukkantak a német birodalom felhalmozott aranykészletére. A bánya egy részén friss falazásra lettek figyelmesek, ami mögötte egy 25x50 méteres teremre bukkantak, ahol több ezer aranyudat fedeztek fel, és más értékes tárgyakat. A linkek közé betettünk egy felvételt, amit a korabeli amerikai katonaság forgatott, amikor felfedezték a szó szerint aranybányát. Érdemes megnézni, mert látszik, hogy tényleg mennyi mindent találtak ebben a bányában az aranyrudak mellett.
A háború végével nem zárult le a monumentmenek munkája, az igazi feladat még előttük állt, meg kellett találni az ellopott tárgyak gazdáit, ami egy több éves nehéz kihívásnak bizonyult. Nyilván elvétve lehetett találni olyan dokumentumokat, amik azt bizonyították, hogy honnan, mikor és kitől lopták el a nácik a kincseket, ami alapján vissza lehetett azokat juttatni jogos tulajdonosaiknak. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lehetett az egyik bányában megtalálni több ezer festményt, amikről semmilyen feljegyzés vagy adatbázis nem létezett. Ezek beazonosítása hatalmas kihívás volt. Ebben minimális, de nagy segítség volt annak a francia nőnek, Rose Vallannak a feljegyzése, aki az egyik párizsi művészeti múzeumban dolgozott, és a francia ellenállás tagja volt. A múzeum, ahol dolgozott, az egyfajta lerakatként működött, ahol a Franciaországban összelopott műkincsek áthaladtak, mielőtt tovább szállították volna őket. Valand eltitkolta a németek előtt, hogy ismeri a nyelvüket, így sok titkos információt tudott meg, és titkos feljegyzéseket vezetett arról a 20 ezer műkincsről, ami keresztül haladt a múzeumon. A hölgy pontos feljegyzései nagyon hasznosnak bizonyultak a háború végén, arról nem is beszélve, hogy a francia ellenállást mindig tájékoztatta arról, hogy melyik vonattal szállítják a kincseket Németországba, így ezeket a vonatokat nem robbantották fel szabotázs akciókban.
Fontos egyébként megemlíteni, hogy Hitler a modern művészetekért nem igen rajongott, így nagyon sok modern művészeti alkotás esett áldozatul a háborúnak, köztük Picasso és Dalí festményei is. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a festmények eltűntek volna, hanem sajnos azt, hogy egyszerűen elégették őket. Viszont most elmesélünk egy teljesen más történetet, aminek alapja a nemrég megjelent Hitler lovai című könyv valós története. Az Európa Könyvkiadó gondozásában megjelent művet mindenkinek ajánljuk, akit érdekel a téma, mivel nagyon izgalmasan meséli el egy 21. századi kincsvadászat epizódjait, aminek mi most csak a fő vonulatát tudjuk bemutatni a podcast keretében. A valós történetet maga Arthur Brand meséli el, aki hát mondjuk azt, hogy egy művészettörténész és Indiana Jones keveréke, és műkincsek felkutatásával foglalkozik.
Egy kis közbevágás, hogy az író nevéről nekünk Ruben Brand jutott eszünkbe, ami ugye annak a részben magyar készítésű animációs filmnek is a címe, ami egy igencsak furcsa műkincsrablás történetét dolgozza fel.
Igen. A Führer híres lovai Berlinben voltak kiállítva a birodalmi kancellári épületénél, és mondhatjuk azt, hogy Hitler egyik kedvenc szobrai voltak, gyakorlatilag két darab 3 méteres bronzszobrot kell elképzelni, amit a Führer által nagyra becsült, és mondhatjuk talán azt, hogy a harmadik birodalom egyik főszobrásza József Torák készített, és Hitler dolgozó szobája alatt voltak kiállítva. Így ha a harmadik birodalom vezetője csak oda sétált ablakához, mindig láthatta ezeket a szobrokat.
Főhősünket, Arthur Brandet egyik ismerőse egy találkozóra hívta, ahol mutatott neki egy színes képet, amin két embert és mögöttük a Führer lovait lehetett látni egy raktárban. Valamint elmesélte neki, hogy a lovakat egy távoli ismerőse egy közvetítő szeretné eladni. Arthur nem akart hinni a szemének, hiszen a háborúban megsemmisült lovakat látta a képen. Az ugyanis közismert tény, hogy a berlini csatában a lépkedő lovak szobrai megsemmisültek, így valószínűleg valamilyen hamisítványról lehetett szó. A hamisítványok nem ritkák a műkincsek piacán, hiszen a statisztikák szerint minden harmadik felkínált műtárgy hamisítvány, sőt a múzeumokban kiállított kincseknek a 10%-a nem is valódi. Erről nyilván sok esetben maguk a kiállítók sem tudnak. Ugye itt egyébként például nálunk nemrég volt egy kiállítás.
Az aszték kincsek, nem?
Igen, amiről ugye kiderült, hogy hát igazából nem is aszték kincsek, hanem azok is ilyen hamisítványok vagy másolatok. És hát nyilván más úgy promózni egy kiállítást, hogy azt ígéret, hogy igazi aszték kincseket lehet látni, és kiderül, hogy igazából ilyen kopi az egész.
Igen. Berlin elfoglalása után nem sokkal készült felvételen az amerikai elnök Truman és Churchill meglátogatta a romokat Berlinben. Az arról készült felvételen egyértelműen látszódik, hogy a kancellária kertjében a lovak helyén nem áll semmi. Arthur kollégáival arra jutott, hogy a képek csak a hamisítvány lovakról készülhettek, azaz valaki elkészítette az eredeti pontos mását, csak hogy egy pontos másolat elkészítése borzasztó nehéz feladat, akkor is, ha rendelkezésre áll az eredeti mű, de így, hogy nem áll rendelkezésre, így szinte lehetetlen. Az egyik lehetséges válasz arra, hogyan létezhet mégis lószobor egy friss fényképen, arra valószínűleg az a válasz, hogy József Torák, a szobrász, csak 1952-ben hunyt el, így lehetséges, hogy az eredeti másait saját maga készítette el idős korában. A másik lehetséges magyarázat némi kutakodás után jön. Torak még a háború előtt készített kisméretű 40 cm magas lovakat, valószínűleg a már álló 3 méteres szobrok másaként, és ezt magasrangú náciknak ajándékozta. 5 ilyen ló készülhetett, ami aztán később mintául szolgálhatott egy új szobor elkészítéséhez, bőven a háború után is.
A nyomozás így megtorpant, és nem tudtak egyről a kettőre lépni. Míg nem, Arthur egyszer véletlenül belefutott az interneten egy ismert felvételbe, a Hitlerről készült utolsó filmfelvételekbe. Ezeket a felvételeket bárki meg tudja nézni, a YouTube-on is fent van, és a leírásokhoz is majd belinkeljük. A felvételen Hitler pár fiatal tüntet ki a birodalmi kancellária kertjében 1945. március 20-án. Viszont, hogyha megállítjuk az 5. másodpercnél a felvételt, akkor azt látjuk, hogy a felső tribünön egy őr áll, miközben azon a helyen a szobornak kéne látszódnia. Szóval az egész világ 70 évig azt hitte, hogy a lovak megsemmisültek, miközben volt egy YouTube-on is elérhető és ismert felvétel, amin az éles szeműek eddig is ki tudták volna szúrni, hogy a lovakat eltávolították az eredeti helyükről a berlini csata előtt. Tehát ebből arra lehetett következtetni, hogy Hitlerék a közelgő veszély előtt biztonságosabb helyre szállították a lovakat, amik így feltehetőleg valóban nem semmisültek meg.
Ezek alapján nagyon valószínűnek tűnt, hogy az oroszok kezébe kerültek a lovak, hiszen ők vették körbe Berlint, és onnan az utolsó pillanatban eltávolított szobrokat már nem lehetett messzire szállítani a fővárosból. Azonban az közismert tény a művészettörténészek körében, hogy az oroszoknak is volt egy trófea különítménye, akik a frontvonalban működtek, és az volt a feladatuk, hogy minél több értéket, főként műtárgyat foglaljanak le. A lovak, mivel a harmadik birodalom megbízásából készültek, így hivatalosan az utódállam tulajdonát képezik, azaz a mostani Németország tulajdonát. Ezért is volt fontos megtalálni a lovakat, mivel azok feltehetőleg valamilyen náci szimpatizáns vagy alvilági fekete piacon kereskedő gazdag emberek kezébe került, ami hivatalosan elvileg az állam tulajdona és múzeumban van a helye.
Arthur tovább folytatta a kutakodást, míg egyszer csak egy másik meglepő tényt fedezett fel. egy fotót egy orosz katonával, aki a lépkedő lovak egyikére támaszkodott. A további kutatás bebizonyította, hogy a náci Németország három vezető szobrászának összesen 6 műve egy Berlin melletti kisváros orosz laktanyájának kertjében volt elhelyezve hatalmas talapzatokon egészen 1989-ig a rendszerváltásig. Nyilván az oroszoknak ez elég kellemetlen lett volna, hogyha kiderül, hogy a kaszárnyájuk kertjében náci szobrok vannak kiállítva, így ezeket aranyszínűre festették, így megpróbálva valami álcát létrehozni. Mi nem hiszük, hogy ez az álc jól működött, de az tény, hogy évtizedeken keresztül senkinek sem tűnt fel, hogy az eltűnt híres szobrok ott vannak a kertben. Most ez a kicsit olyan, mintha nem tudom, ellopnák a szabadságszobrot, kiállítanánk a kertünkbe, de lefújnánk aranyja. És így senkinek sem tűnne fel.
Hát jó, nyilván, de mondjuk egy orosz laktanya az olyan, hogy oda idegen nem mehet be, tehát elvileg azt nem láthatja senki. Ez az egyik, a másik meg, hogy nyilván az orosz katonáknak nem volt arról tudomásuk internet hiányában, hogy milyen híres náci szobrok vannak, vagy voltak a harmadik birodalom területén, amiről így rögtön így megpillantották volna a lovas szobrot, és azt mondják, hogy hát ez a birodalmi kancelláriában volt kiállítva.
De jó, de valamit mégiscsak sejtettek, mert lefestették.
Hát nyilván a vezetők tudtak róla. Vagy hát gondolom nem is minden vezető, hanem egy-két vezető tudhatott róla.
Ez amúgy nem tök vicces.
A titkot sikerült megőrizni. 1986-ban egy hajszálon múlt, hogy nem buktak le, amikor felbukkant egy motorbiciklis ember, Frank Lanzendörfer, aki művészként körbeutazta az NDK-t, hogy inspirálódjon. A laktanyánál is megállt, leszállt a robogójáról, és körülnézett. Elszörnyedve ismerte fel az aranyszobrokat, lefilmezte őket, és punkzenét kevert alá. Az volt a célja, hogy majd egy művészfilmben felhasználja a felvételeket. Azonban a felvételt követően a Stasi, az NDK titkosszolgálata a nap 24 órájában megfigyelte őt. A művészfilm elkészült, azonban a Stasi a film nyomára bukkant, és minden tekercsét megsemmisítette. Azonban az egyik vetítésen valaki egy kézi felvételt készített a vászonról, amit a nyomozó csapat megtalált, és a motorbiciklis művész felvételein valójában ott álltak Hitler lovai a többi szoborral az orosz laktanya kertjében.
Az NDK-s Stasiról egyébként fontos tudni azt, hogy egy titkos csoportja épült arra, hogy az összegyűjtött vagy háborúban elkobzott relikviákat az NDK-ból nyugatra csempészze a fekete piacon keresztül, és ott nagy mennyiségű pénzre váltsa a műkincseket. Ez a vállalkozás annyira sikeres volt, hogy egy idő után hamisítványok készítésében és értékesítésében is érdekeltett a Stasi, ezzel növelve az NDK államkasszáját. A nyomozás egy következő fázisában kiderült, hogy a hatalmas, több méter magas szobrokat nyilván nem lehetett csak úgy kicsempészni az NDK-ból. Abból biztosan botrány lett volna, és megvesztegetés sem segített volna a határon. Nyilván, hogyha megjelent volna egy furgon 2 darab 3 méteres lóval a határon, ahol minden táskát tüzetesen átvizsgáltak, akkor csak úgy nem tudták volna papírok nélkül a műalkotásokat kivinni az országból. Valami módszert mégis ki kellett találni a Stasinak. A szobrokat felrobolták kisebb darabokra, ez volt az egyetlen módszer, hogy átmenjenek vele a határon. A Kelet-Berlinhez tartozó Grand Hotelben csak külföldiek tartózkodhattak, és a szállodához tartozó limuzinok vizsgálat nélkül mehettek át a határon Nyugat-Berlinbe, hogy onnan az utasaikat a hotelbe szállítsák. A szállodát természetesen a Stasi ellenőrizte, és minden szobában lehallgató készülékek voltak beszerelve. Tehát egy mód volt csak a szobrok szállítására. Ahhoz, hogy elférjen a csomagtartóban, ahhoz darabokra kellett fűrészelni a szobrokat, ami egy több hónapos munkafolyamat volt. A sofőr pedig nyilván meg volt lepődve, amikor kiderült, hogy nyugatra akarnak csempészni valamit, hiszen a keletre csempészés rendszeres volt, mivel Kelet-Berlinben sok mindent nem lehetett megkapni, amit nyugaton igen. De az, hogy nyugatra vigyenek valamit, az nem volt úgy gyakori. De a sofőr beleegyezett, úgyhogy szép lassan, több körben az NSK-ba jutott a Stasi segítségével a feldarabolt szobor.
Nem sokkal később az ember, aki a lovakat kínálta, ismét jelentkezett telefonon, Arthurnál, és érdeklődött, hogy tud-e már vásárlót ajánlani a lovak számára. Arthurnak nem volt sok ideje. Míg vonalban maradt, kitalált gyorsan egy rögtönzött amerikai karaktert, aki gyorsan felruházott a Dallasból ismert Jockey Ewing olajmágnás tulajdonságaival. A vonal túloldalán meggyőzőnek találták a történetet, és elhitték a kitalált amerikai kereskedő érdeklődését. Ezután az események felpörögtek. Arthur és csapata próbálta kideríteni, ki állhat a közvetítő mögött, kinek lehet birtokában a szobor. Közben egyre fogyott az idejük, mivel idővel a sajtó is megneszelte, hogy a lovak valójában nem tűntek el a világháborúban. Plusz még ott volt a rendőrség is, akiket Arthur és csapata bevont a nyomozásba.
A nyomok egyre inkább a volt nácik, vagy azok leszármazottjainak köreihez vezetett. A Stillehjelfe szervezet is felmerült, mint a feltételezett kereskedő. A Stillehjelfe tükörfordításban csendes segítség az a náci szerveződés volt, akik minden formában próbálták támogatni anyagilag a volt náci vezetők külföldre menekülését a II. Világháború után. Ezt követően pedig anyagi támogatást juttattak nekik, valamint neonáci szervezeteknek segítettek. Tehát ez egy igencsak unszimpatikus szervezet. A szervezet vezetője pedig nem más, mint az a kislány, akit édesapja csak Püppinek hívott, és Gudrun Burwitz névre hallgatott. Viszont ez csak felvett név volt, hiszen az eredeti neve Gudrun Himmler. Igen, ez a nő, aki 1929-ben született, és most 2 éve halt meg, ő Heinrich Himmlernek volt a lánya, aki megpróbálta továbbvinni édesapja elveit. Ő volt évtizedeken keresztül a Stillehjelfe vezetője. Arthur és társai nem tévedtek sokat, 3 gyanúsítottuk volt, akiknek mindannyiuknak volt valami náci kötődésük. A rendőrség egyszerre csapott le a gyanúsítottakra, és végül egyikőjüknél megtalálták a Führer elveszett lovait.
A könyv, mint már említettük, borzasztó izgalmas, mi csak a lényeget foglaltuk össze. A könyvben ennél sokkal több szálon fut a cselekmény, vannak benne autós üldözések, rejtett kamerás felvételek, és még sok minden más izgalmas történés. Akit érdekel, az tényleg olvassa ezt a könyvet. Nyilván a náci kincsek kapcsán a végtelenségig lehetne mesélni, az interneten több millió oldal van, ami erről szól, és hát mi valószínűleg itt csak a felszínt karcolgattuk, de próbáltunk olyan történeteket hozni, amik érdekesek lehetnek számotokra. Akit érdekel ez a téma, az nyugodtan ássa bele magát az interneten, mert végtelen mennyiségű cikket lehet találni ebben a témakörben.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az adást, reméljük, hogy ti is izgalmasnak találtátok a náci műkincsvadászok történeteit, és találkozunk a következő epizódban.
Sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.